Páratlanul két vendégünk is van, Felegi Tamás és Szabó Anna növekedés.hu munkatársai. Szervusztok, jó napot!
Jó reggelt kívánunk a hallgatóknak!
Kezdjük szerintem adózással, ha már így a reggeli órákban volt róla szó, hogy a Katát azért egy kicsit módosítaná a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mert hogy ők nem értenek egyet azzal, hogy jövő évtől a 3 millió forint fölötti bevétel 40%-kal adózzom. Vannak olyan típusú vállalkozók, vállalkozások, akik egyébként tényleg nagyobb összegeket számláznak ki egyszerre, és hát nem feltétlenül életszerű mindig a 40%-os pluszadó, meg nem mindig bújtatott foglalkozású vagy foglalkoztatású az, aki katázik. Ez a BKIK-nak a véleménye. Akkor hogy kerültünk, hogyha mondjuk ilyen adózási tervek vannak, egy helyen előrébb a Text Foundation-nél 15-ről 14. helyre, Anna?
Igen, itt akkor most két hírről van szó. Az egyik, hogy a Tax Foundation minden évben közzéteszi a legversenyképesebb, illetve a legkevésbé versenyképes adórendszereknek a listáját. Ezen a listán Magyarország a 15-ről a 14. helyre lépett, ami azért nem egy rossz helyezés, és itt szerintem ebben a listában azt érdemes nézni, hogy a mondjuk a régiós országokhoz képest, vagy mondjuk a nyugat-európai országokhoz képest nálunk hogy oszlik meg az adóbevétel, mi az, amiből jóval többet fizetünk, és mi az, amiből meg sokkal kevesebbet.
Akkor hogy oszlik meg, nézzük ezt. Leginkább az áfát szokták mondani, ami bitang magas, 27%, és bár vannak területek, ahol kedvezményes áfa van, tehát mondjuk építkezésnél majd újra például, meg egy-két terméket lehetne sorolni, de hát az alap az 27%.
Igen, tehát amiből jóval többet fizetünk, az OECD tagállamok körében legmagasabbnak számító 27%-os áfa, amiből viszont a legalacsonyabbat fizetjük, az a 9%-os társasági adó. Amiből még jóval többet fizetünk, mint az átlag, persze nyilván itt az átlagokat nézzük, ami teljesen más nézőpontot ad, de azért mondjuk valamilyen igazodási pontot mégiscsak ad, az a társadalombiztosítási járulék. Tehát az áfa és a társadalombiztosítási járulék, amiből többet fizetünk be. Az ingatlanhoz kapcsolódó adók és a társasági adóból, illetve a személyi jövedelem adóból viszont kevesebbet. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan látszódik a kormányzati szándék, hogy a munkát terhelő adókat csökkentse, a fogyasztást terhelőket pedig növelje. És ez most egy helyen ért jobbat, szerintem ebben az is benne, hogy valamennyit egy incifinci, de azért lejjebb ment az SZIA is. A kata, amit az előbb kérdeztél, viszont még nincs benne, mert az majd jövő január 1-től fog számítani. Ez valószínűleg egy versenyképtelenebbé, tehát magát a rendszert versenyképtelenebbé teszi, és itt nem csak a BKIK, tehát a Budapesti Iparkamara véleményéről van szó, hanem itt számos szakmai szervezet, okleveles adószakértők, könyvelők, a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Vállalkozók Országos Szövetsége, tehát itt mindenki megfogalmazott kritikát ebből a szempontból. Itt elsősorban szerintem az időzítés nagyon-nagyon rossz, tehát a válság kellős közepén, amikor amúgy is rengeteg munkahely megszűnik, akkor az önmagukat foglalkoztató katások egy részének azért ez nagyon nagy gondot fog okozni január 1-től.
És meg ez akkor is igaz, hogyha például a kívának az adókulcsát, a másik kisvállalati adóit csökkentik, illetve más jellegű adminisztrációs kedvezményeket is bevezetett és be fog vezetni az állam, de mondjuk tényleg sok a katás vállalkozó. Mi az, ami egyébként még a Tax Foundation szerint átdolgozásra szorulna a magyar adórendszerben? Fogalmaztak-e meg esetleg javaslatot, kritikát?
Hát itt tulajdonképpen ők nem fogalmaztak meg így, hanem ezt az összehasonlító táblázatot adták. Nagyon-nagyon érdekes, hogy az észtek például a 7. éve vezetik a listát, és ez elsősorban a nagyon-nagyon jó és nagyon kicsi bürokráciájának köszönhető. Tehát, hogyha valami ebből az egész listából fölfogható, az, hogy a bürokráciá még mindig lehet csökkenteni. Azért erről a vállalkozások vezetői tudnának beszélni, és pontosan ezért lenne jó mondjuk többek között itt a katásokat békén hagyni egy kicsit, mert ez legalább végre egy egyszerű és egy jó követhető adózási forma volt. Hát nem tudom, azért itt ezek elég fajsúlyos szervezetek hallatták itt a hangjukat, lehet, hogy azért még ebből lesz valami, majd meglátjuk.
Úgy tűnik egyébként, hogy az adózási kérdésében a budapesti vezetés is belepiszkálna, mert úgynevezett újra indulási adót terveznek, amit viszont a tegnapi egyeztetés után kiderült, hogy egyelőre a magyar kormányzat nem támogat. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e újrakezdési adó, vagy sem, főleg a nagyobb vállalkozások számára. Az elmúlt időszakban megszokhattuk azt, hogy minden évben van egy ilyen százas lista, ki mennyire vagyonos, ki mennyire gyarapodott. Tamás, Felegi Tamás, mennyire lehet azt mondani, hogy Kelet-Közép-Európában is felnőtt egy vagyonosabb réteg? Azért itt általában némi malícióval, rossz éllel leginkább a kelet-európai oligarchákat szokták előrehozni, de hát azért gondolom nem csak ők vannak, akiknek sikerült nagyobb vagyonra szert tenniük.
Így van, vegyes a kép, de kétségtelen, hogy annyira meggazdagodni, hogy valaki $1 milliárd a Forbes listára felkerüljön, nem egyszerű, nyilvánvalóan. Éppen ezért nem mindegy, hogy ez milyen módon történik. Ugye hát most Kelet-Európát elemeztük, de Ausztriát is belevettük, hogy egy kicsit össze tudjuk hasonlítani, hogy mi a helyzet. Ugye Ausztria, most a régmúltat ne nézzük, de azt nézzük, hogy 1955-ben lett teljesen független ország, és akkortól piacgazdaság volt, tulajdonképpen egy ilyen minta, gazdasági, politikai mintaállam lett. Nyilván akkortól kezdve hát a vállalkozások is szabadon zajlottak. Hát megemlítjük Ausztriát, hogy ott a leggazdagabb ember az jóval gazdagabb, mint a kelet-közép-európaiak, de ez érthető is, hiszen a vállalkozást is sokkal hamarabb tudta elkezdeni. Akiről szó van, az tulajdonképpen az, aki az energiaital bizniszben alkotott nagyot, tehát a Red Bullt megalkotta, és ezzel olyan volt, mint egykora Coca-Cola, tehát valamire rájött, amire nagyon, nagyon rászokik a világ fogyasztóinak nem kis hányada, és ezt nagyon ügyesen egyébként egy tajföldi utazásán észlelte, hogy adtak neki egy italt, ami feldobta, és akkor elkezdtek kutatni ennek a hátterét, és akkor tulajdonképpen így valósította meg ezt az ötletet. És hát tulajdonképpen ezzel egy olyan vagyonra tett szert, egy ilyen nagyjából ilyen $27 milliárd, ami már jól mutat a világranglistán is. Utána következik, a következő leggazdagabb, és immár régiónkban, az cseh származású, pontosabban szlovák származású, de cseh, és itt ez a lényeg, mert Csehországban történt a meggazdagodás, Péter Kellner, aki $15 milliárd vezeti a listát, és ő már úgy gazdagodott meg, ahogy egy hirtelen kommunistából kapitalistává váló társadalmi rendszerben ez a legkönnyebben lehetséges, az űrzavarban, a privatizációban, mégpedig a kuponos privatizációban. Ugye nálunk is kárpótlási jeggyel ügyesen lehetett, ha valaki ezt megfelelő állami vagyonba fektette, voltak erre példák. Csehországban ez valamivel kifinomultabb volt, mint nálunk a kárpótlási jegyes, és Szlovákiában is, de azért távolról sem tiszta ügy volt ez, viszont ennek révén mégiscsak sikerült neki egy kiadós portfóliót létrehoznia, ami különböző tevékenységeket ölel fel. Na most a legnagyobb számban viszont Lengyelországban vannak dollármilliárdosok, ez viszont érthető is, hiszen Lengyelország egy 40 milliós ország, a legnagyobb gazdaság. Nyilván, ha valaki nem egy olyan vállalkozást hoz létre, amivel rögtön az egész világon tarol, tehát nem számít, hogy milyen országból, és itt például Gattyán Györgyöt gyorsan megemlíteném, noha ő nincs a milliárdosok között, de közelít hozzá. Ugye ő az internetes vállalkozásával gyakorlatilag az egész világot célozza, nem is tudják, hogy egy magyar a tulajdonos ennek a vállalkozásnak, nem is számít, miért számítana. Viszont az olyan vállalkozásoknál, amelyek leginkább egy országra koncentrálnak, ott nyilván az ország méret lehetőségeket, tehát határokat szab, így nyilván Lengyelországban többen vannak, ugyanakkor Szlovákiában, Magyarországon és Romániában csak egy-egy dollármilliárdos van.
Hogy hát találjam ki a magyart, Csányi Sándor.
Igen, aki fölé került, ugye vannak, akik nem sokkal vannak mögötte, de hát ez a máj, tehát a forsz májusi értékelése szerint ugye akkori forint dollár árfolyamát valahogy meg kell ugye húzni a határt. Ez Csányi Sándor lett. Végül is ő is gyakorlatilag a privatizáció által, de végül is kedvező, olyan értelemben kedvező módon, hogy végül is, amikor gondolkoztak, hogy történjen az OTP eladása, végül is arra jutottak, hogy nem egyben adják el egy nagy banknak, vagy egy nagy alapnak, hanem szór tulajdonosi szerkezete lesz, és megmarad a magyar menedzsment, aki végül is jól kezelte Csányi Sándor vezetésével a dolgot, hiszen hát máig sikeres, még a válságban is rendben van, tehát végül is ez egy pozitív példa a kelet-európai milliárdosok között. Természetesen volt több olyan, Lengyelországtól Romániáig végül is mindenhol, aki tulajdonképpen vagy elkezdte a vállalkozást még a rendszerváltás előtt, ezt Lengyelországban lehetett, és hát nálunk és Lengyelországban ugye már lehetett elkezdeni, és hát a hiánygazdaságban könnyű volt elindulni, illetőleg a rendszerváltás után, ha valaki egy adott iparágban vagy több iparágban ügyesen indult el, ott még nagy lehetőségek voltak, tehát vannak erre is példák, tehát nagyon változatos, vegyes vegyes, hogy ki miből gazdagodott meg. Minden esetre ugye az ország méretek és a különböző lehetőségek jól mutatják, hogy hát ki mennyire gazdag.
Annának még egy perce van, mert aztán 10 óra után folytatnunk kell, vagy 10 óra után tudjuk csak folytatni a beszélgetést.
Igen, én csak annyit szeretnék hozzáfűzni. Itt ebben a ma megjelent, a portálunkon megjelent elemzés, a dollár milliárdosok. Ugye nem lehet ezt szétválasztani, hogy tehát itt a cseh és a magyar különbség, hogy hogyan zajlott valóban a privatizáció, tehát a Csehországban mennyire a saját nemzeti középosztályukat preferálták a privatizáció során. Nálunk ugye nem ez történt, és ugye ez most nagyon jól látszódik a rendszerváltás után 3 évtizeddel.
Folytatjuk majd 10 óra után Szabó Annával és Felegi Tamással a növekedés.hu újságíróival. 0672-94-2-94-2, erre az SMS és Viber számra várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat, de figyeljük a Facebook oldalunkat is.